perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az egyre hosszabb nappalok és erősebb megvilágítás hatására a szobanövények is elkezdenek intenzívebben növekedni, változás áll be a fejlődésükben, ezért gondozásuk is másfajta odafigyelést igényel. Idén tavasszal többször próbálkozhattunk azzal, hogy a növényeket kitegyük az udvarra, a teraszra, a hajnali fagyok miatt viszont ezt még nem igazán tehettük meg. Dr. Bálint János növényorvossal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem előadó tanárával beszélgetünk szobanövényeink, kerti virágaink gondozásáról. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedvesen!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Ezeken az elérhetőségeken kapcsolódhatnak be mai műsorunkba. Bizony megcsíphették az elmúlt napokban tapasztalt fagyok a kitett növényeket, nem?
Így van, tehát főleg azok, amelyek ilyen zöld, friss zöld fajtasra rendelkeznek, azok nagyon komoly fagykárt szenvedhetek ezekbe a reggeli hidegekbe.
Mi az, amire leginkább oda kell figyelni a növények ápolásában ilyenkor tavasszal? Mi az, ami megváltozik a növények életében?
Tehát ilyenkor, ahogy a felvezetőben is említette, meghosszabbodnak a nappalok, több napfény éri őket. Ez a napfénynek az időtartama és a mennyisége is nagyobb. Így jobban elkezdenek fotoszintetizálni, több vizet kezdenek el fogyasztani, és ezáltal többet kell öntözni, jobban oda kell odafigyelni. Vannak olyan növények, amelyek ennek hatására az ilyen téli álom, téli gyengébb életműködés alól mondjuk kirobbanva, hirtelen elkezdnek növekedni, és akkor ezeknek a megváltozott igényeknek kell odafigyeljünk, mert hogyha ugyanúgy gondozzuk a növényeket, mint eddig, akkor lehetséges, hogy hamarabb kiszáradnak, nem tudnak úgy növekedni. Hát nyilván azok a növények, amelyek ilyenkor teljesen nyugalmi állapotban voltak, a tartalék tápanyagokból egy ideig el tudnak indulni, de hát ennek is, ezeknek a tartalék tápanyagoknak is véges a tára, úgyhogy oda kell figyeljünk ilyen szempontból. Az se jó, hogyha túlságosan elsietjük ezeknek a növényeknek a kihelyezését, ugyanis még mai nap is, de még ahogy néztem előre az időjárás jelentést, a következő napokban is azért még hajnalban azért elég hidegek lesznek, viszont az, hogyha valakinek nincs olyan sok növénye, egy-két növénye van is egy olyan terasz, akkor már ahhoz, hogy szoktassa, gyakorlatilag edzi a kinti körülményekhez, már azért a délutáni órákban nyugodtan ki lehet vinni a növényeket.
És utána éjszakára visszavinni?
Hát éjszakára mindenféleképpen, vagy csukjuk be a teraszt, mert akkor annyira nem hűl le szerintem egy teraszon belül, hogyha mondjuk zárt teraszunkban, vagy egy picit húzzuk vissza, mert azért a mínuszfokok ezeket a lágyszárú növényeket elég komolyan megsírthet.
Na most, hogyha udvaron vannak ezek a növények, célszerű letakarni őket éjszakára, az segít?
Így van, tehát vannak olyan növények, amelyek azért bírják a hideget, bírják akár a fagyokat is, amelyek a fagyokat bírják, például az árvácska, ha ki volt ültetve, akkor annak gondja nem lesz. Viszont azok a növények, amelyek csak úgy részben bírják, azoknak előny lehet, hogyha a fátyúfóliával letakarjuk akár a kinti ágyásokat, akár a növényeket. Igen.
Jó az, hogyha fóliával takarjuk le?
Na most én az előbb fátyúfóliát értettem. Tehát az a fátyúfólia az gyakorlatilag átengedi a fényt is, átengedi a levegőt is, csak nem olyan túlzott mértékben. Tehát mégis hagy egy pici mikroklímát a növénynek, és akkor tehát a fátyófóliás letakarás az tulajdonképpen nem árt a növénynek. Na most nyilván a növénynek a hidegtűrésétől függ, hogy ez mennyire hatékony. Azok annak a növényeknek, amelyek amúgy hidegtűrőek, de mondjuk egy ilyen kisebb fagyocska megcsípni, ott a fátyófólia az megoldja a problémát, tehát akkor az egy annyit emel úgymond a fagytűrési képességén, hogy még túléli. Nyilván, hogy a nagyon fagyérzékeny növényeknél nem segít ez a fátyófóliás takarás.
Na most mit tegyen az a polgár, aki úgy járt, mint én, hogy visszavágott muskátlit, hát több és nagyobb cserepekben vannak, kitette, és már voltak is apró hajtások, visszavágott muskátli volt, voltak apró hajtások rajta, és ez a apró fagyocska bizony egy kicsit lefagyasztotta ezeket az apró hajtásokat, ezek újra hajthatnak?
Mivel gondolom, ha átöltetett muskátli, akkor ilyen régebbi vastag szárai vannak ennek a muskátlinak. Na most erről beszéltem, hogy ezek, tehát ilyenkor a muskátli a tartalék tápanyagokból indul újra, az elsődleges tartalék tápanyagait elhasználta, hogy kihajtson. Most kérdés az, hogy mennyire fagyott le, de hogyha mondjuk teljesen lefagytak ezek a új friss hajtások, akkor is még nagy valószínűséggel van annyi ereje a növénynek, hogy újra hajtson, csak akkor jó lenne, hogy a következő is ne fagyjon le. Még ha a következő is lefagy, ugye a növények azok sokszor csodákra képesek, mondjuk ez függ attól, hogy mennyire jó volt gondozva az előtt való évben, mennyire jól sikerült a terültetés, de még valószínű, hogy ha a következők lefagynak, azután is ki fog hajtani, csak ez a tő összegészségügyi állapotának a túlélési esélyeinek a róvására meg. Tehát ha minél többször indul újra, kezdi el a differenciálódást, ugye itt a növényeknél sokszor nem is az a legnagyobb energiaforrás, hogy egyszerűen kihajtson, hanem hogy olyan sejteket hozzon létre, amelyekre már egyszer úgymond energiát pazarol. Tehát ahogy kihajt egy kis levélke, onnan már elkezd fotoszintetizálni, tehát már rögtön energiát biztosít a növény többi részének. Na most, hogyha a kihajtott részek elpusztulnak, ugye akkor nem lesz, ami energiát juttasson le a gyökerek fele, tehát nem tud új gyökér képződni, nem tud új tápanyagot felvenni, és hogyha ez egyszer-kétszer megismétlődik egymás után, akkor bizony akár végzetes is lehet a muskátli számára, de szerintem az ön muskátli, vagy amelyik a kedves hallgatóknak is hasonlóan jártak, azok, hogyha jó voltak teletetve, akkor még újra fognak indulni.
Célszerű ilyenkor tápoldatozni? Segít rajta? Vagy nem jelent semmit?
Hát, hogyha ugyanabban a közegben van, amivel kiteleltettük, akkor most még indulásból, ha tápoldatozunk is, akkor szerintem csak egy nagyon kicsi enyhe tápoldatot adjunk neki, ugyanis még nincs olyan szintű felszívódás, nincs olyan szintű tápanyagfelvétel, hogy ez, ami ezt indokoltá tenni. Nyilván, ahogy megjelennek az egyre nagyobb zöld felületek, akkor már adhatunk neki. Tehát abból kiindulva, hogy mivel tavaly is biztos, hogy nem úgy fejezte be a növény az évet, hogy elhasználta az összes és az utolsó tápanyagot, ebből kiindulva én indulásból, amikor indul a növény, nem adnék nagyon sok tápanyagot, mert a sok tápanyag egyrészt a növény gyökerének sem jó, másrészt amikor indul a növény és új gyökereket fejleszt, akkor jó, hogyha egy picit meg kell keresse, meg kell küzdjön a tápanyagokért, mert akkor jobban beindul a gyökérfejlődés, gyökérképződés, és ez egy pozitív a növény későbbi állapotára tekintve.
Dr. Bálint János növényorvossal, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem előadó tanárával beszélgetünk szobanövényeink, kerti virágaink gondozásáról. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Amikor kitesszük a növényeket, történik-e valami változás velük? Én azt tapasztaltam begóniánál például, hogy amikor kikerül a napra, akkor egy kicsit elhalványulnak a levelei. Ettől nem kell megijedni, ugye? Mert utána aztán ismét beszínesednek.
Így van, tehát a legtöbb növény azért a napon érzi jól magát, szabad levegőn. Most nyilván, hogy vannak árnyékkedvelők, félárnyékkedvelők és napfénykedvelők. Ennek tekintetében, hogyha megfelelő helyre helyezzük ki bármilyen benti szobanövény, ugye a benti fényekhez, a benti viszonyokhoz mérten növesztette és alakította ki a levélzetét. Csak mondjak egy példát, egy szobanövénynek például sokkal több klorofilra van szüksége, mivel kevesebb fényt kap, mondjuk ha ugyanarról a növényről van szó, de sokkal több olyan kis molekulát, egységet kell ő létrehozzon, amely az energiát termeli neki, mivel kevesebb fény jön, mondjuk, hogyha ezt a klorofilt veszük alapul, akkor emiatt ugye sötétebb is lesz. Tehát minél több klorofil van, annál élénkebb zöld színe van, vagy kidobja azt a jellegzetes szint, ami a növény számára jellemző. Hogyha kikerül a szabadba, akkor mondjuk több vagy kevesebb gázcserélés is van azon a levélen. Tehát vékonyabb az a levél, tehát a szobai hőmérséklet, szobai környezetnek a megfelelően fejlődik ki, hogyha átkerül egy másik környezetbe, de ugyanígy igaz, hogyha egy növényt kintről visszahozunk is, tehát a lényeg az, hogyha átkerül egy másik környezetbe, akkor ahonnan elhoztuk, abból a környezetben fejlődött levelek, azok nem fogják jól érezni magukat. Előbb-utóbb a növény ezeket a leveleket valamilyen szinten le is cseréli, hogyha le tudja, vagy átalakítja, amilyen gyorsan csak tudja, és akkor ennek a változásnak a külső megjelenési formáit látjuk mi, hát van, hogy elszíneződik, van, hogy besárgul, van, hogy beszárad a levél széle, van, hogy lehull, tehát sokféleképpen jelentkezhet ez, és akkor az új levelek, az új hajtások a már megváltozott körülmények tekintetében fognak kifejlődni, és akkor azok fogják végül is a növényt újra visszaállítani egy ilyen normális kerékvágásba, hogy újra régi pompájában tudjon tündökölni.
Egy hallgatót köszöntök a telefonvonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Katalin vagyok, Székelyudvarhelyről. Üdvözlöm a mérnök urat, s önöket is. Meg szeretném kérdezni, hogy mi lehet az oka annak, hogy az amarilliszem agyon dédelgettem, de nem agyon öntöztem.
Igen.
És egy olyan enyhén árnyékos szoba ablakba teleltettem ki, alatta a tütőtest, de nem volt nagy meleg. Semmiféleképpen nem akar virágozni. Az a közönséges narancsszínű, igen, de ez egy fehér és egy vörös, nagyon szépek voltak, egyszer virágzott, és nem tudom, mit csináljak vele. Most már gondoltam, hogy egy olyan 5-6 fokos hőmérsékletű garázsba kirakom, mert már itt a húsvét ablakot pucolok, nincs türelmem tovább várni. Mit csináljak vele?
Akár vagy amiután elvirágzott az amarilisze, és mondjuk egy még egy rövid ideig, legalább egy két hétig, egy hónapig ugye meghagyta mondjuk a zöld leveleket, utána a hagymát kivette a tenyészedényből, vagy tovább öntözte, és gyakorlatilag nem volt nyugalmi állapot.
A hagymát nem vettem ki, hanem félig van kijöve a földből, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, és közben nagyon ritkán megöntöztem, és akkor az össze le is vágtam az összes levelet, mert én amúgy érdeklődtem ebbe az irányba.
Igen.
A barátnőmnek olyan gyönyörűen kivirágzott ugyanaz, és nem tudom, mi lehet az oka.
Tehát valószínűleg, hogy az ön típusának, hibridének, fajtájának, nem tudom pontosan, hogy milyen amarilisze van, de szüksége lett volna egy komolyabb nyugalmi állapotra, hogy differenciáljon újra a virágvényeket.
Volt neki, most arra gondoltam, de ha már itt a lehetőség, hogy megkérdezzem, akkor, hogy kiültetem a szabadba nyárra. Május
igen.
után gondoltam. Nem tudom, jó lesz-e. Tehát semmiképpen
jó
nem
lehet.
Akar virágozni. Gyönyörű fehér az a nagyméretes holland típus.
Igen.
És szép nagy volt a hagyma is, a piros meg az is megint egy másik gyönyörűség, de nem akar, nekem nem akar szót fogadni.
Amennyiben mondjuk hűvöset nem kapott olyat, amiért kellett volna, a kiszáradt-e jól a hagyma, vagy folyamatosan öntözte a tél alatt finoman?
Nem folyamatosan, közbe-közbe az ujjommal.
De úgy nedves volt mindig, tehát nem tudott kiszáradni teljesen a hagyma.
Megtörténhet, hogy igen.
Na, az kellene, hogy egy ilyen igazi mély nyugalomba tudjon vonulni az a hagyma, tehát vagy egy hideg hatást, ugye egy kinti talajban lévő hideg hatást, vagy nem szükségszerű ez kint megtörténjen, vagy egy kiszáradás, tehát egy igazi nyugalmi állapot kellene.
Tehát mondjuk akkor, ha kiszedem a földből, és egy újságkapcsolva
földből,
árnyékba, vagy félhomályba,
pontosan.
Sötétbe,
pontosan, oda elteszi, így van.
Még van egy kérdésem, ha szabad.
Igen, tessék mondani.
Orhideáim is vannak, és kettőn olyan hajtások lettek oldalt, és már szépen kifejlődtek, hogy elmerjem-e vágni, most nyugalmi állapotban van az egyik, a másik virágos, hogy külön növényem legyen. Leválasszam-e a középső tőről, az anyatőről a két hajtást?
Amikor virágzik a növény, akkor általában nem szoktuk
így elválasztani. Nem virágzik.
Azokat szerintem nyugodtan el lehet választani.
És úgy szoktam, hogy szárítom egy-két nap, hogy olyan, mint a vara a seben, hogy
az úgy
behegedjen, az nem árt. Nagyon-nagyon nem. Szépen köszönöm. Sok egészséget, erőt, minden jót és szép nyarat, tavasz.
Köszönjük szépen, viszont kívánjuk, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánunk.
Halló, jó napot kívánok, István vagyok, Székelyudvarhelyi, üdvözlöm a doktor urat, mert Székelyudvarhelyi, ugye?
És, igen, jó napot kívánok.
Igen, és nagyon virágszerető ember vagyok, és hallottam egy barátomtól, hogy ezt a tyúktárgyát fel kell oldani, és egy kicsit lehet minden héten egy kicsit oda cseppenteni, igaz-e ez?
Ez igaz lehet, arra kell figyelni, hogy mibe van ültetve a növény, hogyha az egyre inkább elterjedt ilyen tőzeg típusú talajba van ültetve, tehát termesztőközegbe van ültetve, akkor annak általában savas a kémhatása, és a tyúktrágyának enyhén lúgos, enyhén bázikus kémhatása van, és akkor adott esetben ez még pozitív is lehet. Arra kell figyelni, hogy ne vigyük ezt túlzásba. Jó lenne megnézni egy mérőműszerrel, hogy abból a trágyából egy egységi mennyiség, mondjuk egy 10 liter vízhez mennyire változtatja meg a víznek a vezetőképességét, tehát milyen szintű, milyen mennyiségű táp van benne, és milyen pH változást okoz. Viszont, hogyha ön alulról közelíti meg a koncentrációt, tehát egy keveset tesz hozzá, ami szinte biztos, hogy nem okoz gondot, és azzal, hogy többször rendszeresebben öntözi meg, akkor azzal szerintem nagy gondot nem tud csinálni.
Én végeredményben az üzletbe vettem a földet, és abba ütettem által, de azt mondta ez a barátom, hogy nem kell sokat tenni belé, csak egy kicsit, azt mondja, minden héten egyszer esetleg egy olyan kicsit főcsek oda, és azt mondja, a vízzel
vegyítsen
pőcsennyi az egész.
Jó, na most tetszik tudni, az a helyzet, hogy egy kicsit tegyünk oda, van, aki agráriumból jött, és a kicsi az mondjuk tonnánkra számítható, van, aki... Igen, és azt mondom, hogy tehát ez a kicsi, ez mindig
mennyi a kicsi? Relatív.
Tehát, igen, mihez mennyi a kicsi? Tehát mondjuk 10 literhez mennyit tennének?
Hát egy olyan kalánnap, például egy
az nem fog biztos gondot okozni. Az
jó,
nem
köszönöm szépen, köszönöm szépen.
Viszont hallásra, SMS-ben jön a kérdés, üdvözlöm, tisztelettel kérdezem, van-e olyan permetező szer vagy szerek, amelyek összekeverve kioltják, hatástalanítják egymást? Köszönöm, László írja.
Vannak. Azok a készítmények, amelyeknek például szükséges egy bizonyos kémhatás. Vannak néhány, főleg olyan biológiai készítmények, amelyeknek ilyen enyhén savas közegben kellene juttatódjanak, és hogyha mondjuk valamilyen kálciumos levéltrágyát, kálciumot teszünk hozzá, akkor kicsapódnak. Tehát vannak olyan növényvédőszerek, ezeknek általában külön fel van tüntetve, hogy mivel nem szabad őket keverni. Van szakirodalom is, amely ezeket egyesével felsorolja, de ezek mind a kivétele. A legtöbb, főleg a szintetikusan elállított növényvédőszereket egymással lehet keverni. Többször a diákok is megkérdezik, hogy olyan sok hatóanyag van, olyan sok növényvédőszer van, melyiket mivel lehet keverni. Egy általános szabály az, hogy lehetőleg 4 hatóanyagnál több ne legyen egy permetlében. Van, hogy néha ezt egy picit meghaladjuk, de lehetőleg maximum 4 hatóanyag legyen. És amennyiben ismeretlen növényvédőszereket keverünk össze, vagy eltérő módon keverjük össze, ahogy még azt nem végeztük, akkor egy kisebb mennyiségben, mondjuk egy liter vízben egy próbakezelést kell végezni, és az általános növényvédelmi szabály, hogyha ez nem csapódik ki annyi időn belül, ameddig a permetlevet kijutathatnánk, akkor gyakorlatilag elvégezhető a kezelés.
Na most amennyiben ezeket a növényvédőszereket összekeverjük, ez a növénynek árthat? ha mégis kiszórjuk rá?
Nagy valószínűséggel nem, viszont a gyakorlatban már annyi időt eltöltve, némely esetben 1000-ből egy létrejöhet egy olyan kombináció, hogy valamit ártunk. Itt van például a méhekre való veszélyesség, ugye két növényvédőszer hatóanyag, az acetamiprid, az egy neonikotinoid rovarölőszer, ami méhekre nem veszélyes kategóriaként volt megjelölve, vagy még kimélő technológiával kijuttathatóként volt, tehát a méhekre mérsékelten veszélyes. Itt van a tebukonazol, az egy gombaölőszer, hatóanyag, ergoszterol bioszintézis gátló, ez a méhekre szintén egyáltalán nem veszélyes, tehát az egyik ugye mérsékelten veszélyes, a másik nem veszélyes hatóanyag volt, tehát azt jelenti, hogy a gazdák ezt este, a naplemente után kijutathatták ezt a kombinációt, hogy reggelre, ahogy eltelik a 8 óra, a méhekre ugye már nem veszélyessé lép elő, viszont ennek a kettőnek a kombinációja valahogy egy olyan súlyos kombináció, a méhekre nagyon veszélyes, és bizony életig használtuk ezt a, használták a növényvédelemben ezt a kombinációt, és erről mondjuk úgy 3-4 éve van tudomás például Magyarországon is, azóta nyilván bekerült a két növényvédőszernek az engedélyezésébe, hogy egymással a virágzó állományokban nem lehet használni. Én már ugyancsak a Marosvásárhelyi Rádió egy műsorában, lehet, hogy több műsorában is ezt említettem, még kimondottan nem láttam romániai szabályozást ezzel kapcsolatban.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Halló, jó napot kívánok! Anna Mária vagyok.
Tessék mondani.
Én ugyan a növényekhez nem értek. Azt szeretném megkérdezni, vettem üzletből egy citromfát, és észrevettem, hogy a hátulján apró fekete pontok vannak. A növényi fatikában adtak aktara nevezetű növényt, és akkor én azzal kezeltem. Ezek a fekete pontok megmaradtak, de még fehér vonalak is lettek. És valami fehér pontus, most már az a tetején is, és az alján is van a levélnek. Közben a citrom kifejlődött, sok citrom van rajta, az elvirágzott, most nem tudom, hogy mitéből legyek, mert semmi nem múlt el, de hogy az egyáltalán is fogyasztható lesz.
A levelek ragacsosak?
Nem.
A pontok mozognak?
Nem.
Hát akkor nem tudom, mit tudnánk tenni, vajon milyen pontok vannak. Tehát lehetséges, hogy de szenved a fa, tehát úgy látja, hogy valami gond van a fával?
Hát úgy látom, hiszen amikor megvettem, akkor csak a fekete pontok voltak a levél hátulján, a fonákján. Most meg ettől a permetezéstől a tetején is van az a fehér vonalazás, és hátul is van fehér folt. És hull el néha levél, vagy lehullanak.
Ezek a fehér foltok körül van egy ilyen vattaszerű bevonat?
Nincs.
Nincs. Akkor az érközök sárgulnak ki, azok világosodnak el? Tehát van a levél mintázata, van középen egy főér, és akkor úgy az érközök
sárgulnak.
Nem. Hogy fehér csíkos a levél?
Olyan fehér hosszúkás vonalacskák vannak.
De az erek mentén?
Nem a levél maga, hanem rajta. Fehér vonalacskák jelennek meg. Akkor ez a permetezés úgy ragadt rá, vagy nem tudom, mi lehetett közben.
Uh-huh. Ez hasonlít egy akár egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fehér, vékony kis vonalacskára?
Hát azt mondhatom, hogy igen.
Hát lehetséges akkor, hogy csak az a baj, hogy így telefonon keresztül ez nagyon nehéz. Élőben, ha megnézni az ember, akkor rögtön el lehet dönteni. Lehet, hogy egy gombás betegség. Esetleg, mivel tényleg nem annyira jellegzetes, hogy telefonon keresztül biztosat mondjak, egy-két ilyen nagyon jellegzetes levelet, ha leszedne, és egy akár a patikában, akár valahol egy szakembernek megmutatná, és konkrétan megkérdezni, hogy ez véletlenül nem egy micélium, tehát nem egy gombafonál. Azok a fekete pöttyök lehetséges, hogy nem egy, hát itt most nem akarok idegen szavakat mondani, de nem véletlenül egy kazmotécium, akkor tehát nem egy gombás betegségről van szó.
Igen, hát az a jó, hogyha mindenképpen azt hiszem megmutatja valakinek, mert úgy látszik, hogy nem egy szokványos betegségről van szó, amelyet így fel lehetett volna ismerni. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Sándor vagyok, Bordotról. Önnek volt egy vendége, Macalik Árné.
Igen.
Egy adásban. Azt személyesen ismerem, nagyon nagy gomba szakértő is. Ezt javasolnám, hogy egy adásra hívja meg őt is, hogy gomba szezon kezdődik nem sokára, és egy ilyen felvilágosítást, egy előadást tartana, ha nem tetszik haragudni.
Jó, köszönjük szépen. Meg fogom kérdezni Macalik Ernőtől, hogy én csak a gyógynövény oldalát ismerem, de bizonyára, hogy így van, ahogy ön mondja a gombákat, és hiszen természetjáró ember lévén bizonyára nagyon jól ismeri, de köszönjük szépen a tippet. Macalik Ernő elég gyakori vendég szokott lenni ebben a műsorban. Én azt kérdezném meg, de ezt majd csak azután kérdezem meg, miután meghallgatunk egy hallgatót. Jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék,
jó napot kívánok!
Tisztelt mérnök úr, Rajos vagyok, Barútról. Szeretnék érdeklődni öntől. Körülbelül másfél esztendeje ettem egy szép nagy narancsot, és annak a két magját beleszúrtam egy ilyen virág cserépbe, azok most szépen nekem egy olyan fél méteres magasságba kinőtték, olyan gyönyörűek mind a két narancs csemete, hogy mit csináljak velük, miért nyívő legyek vélem, ezután mi a teendőm végig, már meg akarnám tartani, hogy már dísznek is, ha nem termék is, de legalább dísznek szeretném ezt megtartani. Mit ajánlom?
Hát, hogyha szeretné, hogy narancsokat teremjen, olyan narancsokat, amilyen mondjuk az elképzelés, akkor be kellene oltatni, de hogyha nem ez a cél, akkor úgyis olyan nagy termés nem lehet nem elvárni a narancsfáktól. Tehát díszként pedig azt tanácsolom, hogy nyugodtan, akár idejében vágja vissza, tehát döntse el, hogy körülbelül milyen törzset szeretne, milyen törzsmagasságot és milyen nagyságú növény, és akkor úgy, mint ahogy hát nem egészen olyan extrémen, de mintha egy ilyen bonszájt tisztelni, akkor nagyjából egy olyan nagyságot határozzon meg, egy olyan tenyészetén válasszon ki méretileg, és a növénynek is egy olyan nagyságot, amit hosszú távon tud majd alakítgatni és bent tartani a házban, mert ha a legtöbbesetben az van, hogy ilyenkor kinövi a szobákat, kinövi a helyet, és akkor az ember sajnálja, nem tudja hova tenni, és mindenkinek nincs egy növényháza, hogy mondjuk akkor a sarokba. Hát ez mondjuk ez se egy legjobb megoldás.
Mondjuk a termés nem is nagyon érdekel, csak szeretném dísztem már megtartani és ápolni, hát még egy méteresség is föl megnő.
Szerintem válasszon egy közepes méretű tenyészedény, mondjuk egy csak egy satszper kb. Mondjuk egy 22 cm-es átmérőjű.
Igen, gyökere terjedni.
Igen, tehát tudjon egy picit fejlődni, viszont ez nem is olyan túl nagy, és akkor határozza meg azt a magasságot, amilyen magasra szeretné, és nyugodtan neveljen szintén széllegségre egy olyan koronát. Ugye ezt nevelni úgy lehet, hogy mindig igazítjuk, csipegetjük le a végeket, hogy olyan alakú legyen és olyan formája, amilyet mi szeretnénk.
Mindig a házban kell tartani, vagy nyárára ki lehet tenni? Vagy?
Nyáron ki lehet tenni, nyilván, hogy amikor, ahogy a műsor elején is említettünk, ez a kitevés, behozás mindig egy pici változás fog a növény életében jelenteni. Arra esetleg igyekezzünk odafigyelni, hogy ez a kivitel se legyen mindig hirtelen egyszerre, és a behozatal se legyen mindig egyszerre, hanem legyen egy ilyen, vagy egy ilyen teraszos átmeneti megoldás, vagy hogy tényleg az ilyen nagyobb, több éves növényeknél jó, hogyha egyszer egy kicsit kivisszük, egy kicsit visszahozzuk, vagy akkor visszük ki már csak, amikor nagyon hasonlóak a körülményekint is, mint a napben.
A tűzőfényt bírja, tehát szerintem nyáron bírja a tűzőfényt kint a meleget.
Ha folyamatosan kerül ki, vagy úgy szokja meg, a narancs az nagyon fénykedvelő, tehát a déli régiókban ugye teljes napfényben nevelkedik, viszont hogyha egy olyan növény tesz ki tűzőfényre, amelyik ugye bent nevelkedett, az nyilvánvalóan levélsárgulással, lombhullással fog reagálni rá, igen.
Meg fogja sindeni. Hát köszönöm szépen, mérnök úr.
Viszont hallásra. Újra kell-e ültetni a növényeket, mielőtt tavasszal kitesszük őket erkére, udvarra?
Hát vannak olyan növények, amelyek már ugye régebb óta ott vannak a fenyőszedénybe, a gyökerük már többször körbejárta a fenyőszedény alját, úgyhogy ezeket jó újraültetni. Hát annak függvényében ugye, hogy hány évig nevelhetőek azok a növények, milyen rég vannak a fenyőszedénybe, amennyiben úgy látjuk, akkor ajánlatos újraültetni, igen.
István kérdezi SMS-ben, mivel üzletben gond a beszerzés, ha van rézgálic, hogy kell vegyíteni tavaszi rezes lemosónak?
Legtöbb esetben 1-1,5%-os oldatot szoktunk belőle keverni, ennek megfelelően kell.
És hogyha már említette István, hogy gond a beszerzés, hát tavasszal ugye ez az időszak, most már túl vagyunk a virágvasárnapon, de sokan szoktak ilyenkor növényeket vásárolni. Hogyan juthatunk hozzá ezekhez a növényekhez ebben a speciális helyzetben, amiben idén vagyunk?
Ez egy jó kérdés. A dísznövénytermesztők is elég nehéz helyzetben vannak. Ugye szó van arról, hogy a piacok, hogyha széles körben is megnyílnak, akkor a zöldség és gyümölcs termelők mellé a dísznövényesek is kapjanak helyet. Körülbelül egyforma a jelenlegi járványhelyzeti kockázata a termelőknél, tehát ilyen szempontból talán nem kéne őket diszkriminálni. Elég rossz helyzetben vannak amúgy a dísznövénytermesztők, hát nyilván ez most...
Meg a vásárlók is, ugye, mert így van, nem tudnak találkozni. Ez a gond.
Pontosan. Hát, hogyha megnyílnak a piacok, akkor gondolom a piacokon tudnak dísznövényeket vásárolni. Nagyon sok dísznövénytermesztő ugye a helyzetet felismerve reklámozza magát a közösségi médiákon, az interneten, hogy egy bizonyos rendelés, hogyha elér, akkor kiszállítja. Itt Marosvásárhely környékén is, Nyáradszerda környékén is több ilyen dísznövénytermesztőről van tudomásom, úgyhogy ezeket meg kell keresnie ezeken a felületeken. Hogyha felkeresik ezeket a dísznövénykertészeteket, néhányan konzultálva tudnak érintésmentesen kiszolgálni, úgyhogy ebben a nehéz helyzetben is, hogyha valaki szeretne kertészkedni, a megfelelő elővigyázatossággal szerintem, ahogy az alapszükségleteinket meg tudjuk oldani, úgy remélem és gondolom, hogy a növényeket is meg tudjuk vásárolni és ki tudjuk ültetni. A helyzet az még itt csak egy annyit, hogy a szakmára visszatérjek, hogy ugye nagyon sok dísznövénytermesztő a telet átvészelve gyakorlatilag felnevelte ezeket a növényeit, és hogyha nem tudják eladni, akkor óriási nagy bajban vannak, tehát ők nem tudják megállítani, bezárni a növényeket, vagy megsemmisítik, vagy kikerül a kertekbe, tehát sajnos nincs más megoldás.
És itt végül egy kérdés, Hunor írja, gesztenye, facsemete kilevelezés után kb. 2 hónapra megbarnulnak a levelek és lehullnak, mi lehet az oka? Köszönöm tisztelettel, Hunor írja.
Hát lehetséges, hogy megcsípte a fagy, sőt nagy valószínűséggel, hogy ezt történt.
Most húlt le, gondolom, igen. Dr. Bálint János növényorvos, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem előadó tanára volt a mai vendégem. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen én is a meghívást és a kérdéseket is.